Sok szeretettel köszöntök ma is mindenkit, és ma egy különleges nap van, mielőtt ma itt kisebb szűkebb körben beszéltünk. Lehet, hogy kevesen tudják, de ma van a zsidó új év, szeptember 25-én este kezdődik, és 27-ig keddéig tart, ezt az Rosh Hasanának nevezzik, ami az őszi ünnepkörnek a lezárása. Ugye kb. 10 nap múlva lesz a Jom Kipur, október 24-én kedden, és az utolsó zarándok ünnep a Szukkaót, a sátrak ünnepe, ez pedig október 9-én vasárnap van idén. Ez azért is fontos, mert sokat beszéltünk mi már itt az Ószövetségről, és hogy mennyire fontos ismerni az Ószövetséget, és a zsidók életében a mai napig, hangsúlyozom, mert gyakorlatilag ha valaki ma elmegy, a zsidók nagy része 25-én ünnepli meg ezt az új évet, és nem tudom, tudjátok-e, hogy ez a hanyadik évben lépünk bele, 5783. évben lépünk be a zsidó időszámítás szerint. Ugye azt tudni kell, hogy a zsidó időszámítás az az ember teremtésétől kezdődik, Ádám és Éva teremtésétől kezdődik, ami nem egyenlő a világ és a föld teremtésével, sokan keverik, a Biblia nem írja ezt. Egyértelmű, hogy a zsidó naptár szerint a Ádám és Éva teremtésének 5783. évébe lépünk be. És ugye tudjuk, hogy a Jom Kipur az egyik legnagyobb ünnep a zsidó ünnepek között, és itt van minden évben, vagy igen, minden alkalom eljön az ítéletnapja, ezt sokan összekeverték ma is az interneten. Az ítéletnapja ez a mai nappal kezdődik gyakorlatilag, és a következő 10 napig tart, és igazából a zsidó gyakorlatban azt jelenti, hogy ebből a 10 napban dől el, hogy jók, rosszak, vagy a közepesek könyvébe írtatnak benne az emberek. Ez most nem a Biblia, hanem a zsidó hagyomány, de ugye ez azért nagyon fontos volt erről egy kicsit megemlékezni, mert az Ószövetség mai napig is él. Tehát nehogy azt higgye valaki, hogy ott van valami könyv, ami több ezer éve megírtak, és azzal már senki nem foglalkozik, egy élő hagyomány. Ma este nagyon sokan fognak ünnepelni zsinagógákban, és az egész életüket, akik ugye tartják az ünnepeket, ez meghatározza. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ezt mi lássuk, tudjuk és érezzük, hogy ez egy abszolút napi dolog. És ezért, hogy mi is egy picit kapcsolódjunk valamennyire ehhez a témához, egy olyan témát választottam, ami szintén ritkán van szó a gyülekezetekben, és egy olyan téma, ami egyébként nekem az egyik kedvenc témám, nagyon sok helyen tanítottam erről a témáról, sokan kértek, amikor ezt meghallották, megismerték, és ez pedig a Biblia és a pénz. Hogy hogyan kapcsolódik ez a zsidó ünnepekhez, meg a Rosh Hasanához, hogy tudjuk azt, hogy a pénzzel való foglalatosságot azt nagyon megvetették több ezer éven keresztül. Az utóbbi 100-150 évben lett, hogy a pénz ilyen hihetetlen nagy karriert futott be. Előtte aki a pénzzel foglalkozott, az ilyen nagyon-nagyon megvetett emberek voltak, és hogy azt is tudjuk, hogy a zsidókat nagyon történik, nagyon sokszor eltitották különféle foglalkozásoktól, különféle dolgoktól, és ezért viszont a pénzkezelés az annyira alattamosnak, vagy aljasnak tartották Európában, hogy akkor azt meghagyták, hogy a zsidók azt nyugodtan csinálják, és meglátjuk, hogy mi lett ebből. Ugye ma egy olyan világban élünk, és ez szinte napról napra exponenciálisan növekszik, hogy a pénz uralja a világot. Van egy ilyen mondás, hogy a pénz nagyszerű szolga, de nagyon rossz úr. És most mi ennek a nagyon rossz úrnak a uralkodása alatt vagyunk, ennek az összes rossz következményével, és ez egy nagyon-nagyon eltorzult dolog. Ezért én úgy gondolom, hogy nagyon hasznos dolog az, ha egy picit foglalkozunk ezzel. Ez most kicsit ilyen más jellegű tanítás lesz, mint az eddigiek voltak, de úgy gondolom, hogy hasznos. És ha összekötjük főleg ezzel a mai ünneppel, illetve az ünnepkörrel, ami a következő 10 évben van az Ószövetség alapján, akkor ez egy érdekes dolog. Van egy ilyen mondás egyébként, mindettől függetlenül, ugye sokan, akik gyülekezetbe járnak, és keresztények, és hívők, azok is a pénz olyan, mint a tűzlabda, mint ha oda dobnák valakinek egy tűzlabdát, azon eldobnák az emberek, mert az valahogy a keresztény gyülekezetekbe, közösségekbe nem szabad foglalkozni, és mindenféle előítéletek vannak ezzel kapcsolatban. Ezért nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy mit tanít a Biblia a pénzről. Van egy ilyen mondás, amit mindig szoktam idézni ilyen gondolatkörben, hogy a Biblia a legnagyszerűbb pénzkezelési kézikönyv, amit valaha is kiadtak. Ha valaki ismeri és olvassa a Bibliát, akkor rá fog jönni arra, hogy a pénzről milyen nagyon sok helyen van szó. Több ezer helyen, több ezer idézet tudnék most hozni, nyilván nem fogok hozni csak néhány jellemzőt, de nagyon-nagyon-nagyon sok helyen foglalkozik a pénzzel. És én úgy gondolom, hogy a mai időkben, amikor tényleg látjuk azt, hogy mindent leural a pénz, mindent pénzben mérnek, és a pénzért szinte mindent meg lehet venni, és ugye a pénznek van egy másik következmény, akinek pénze van, hatalma van. Ugye a pénznek vannak különféle szabályai, fogunk majd beszélni egy kicsit, hogy mi a gazdagság, meg kinek mi számít gazdagságnak, de lehet látni, hogy valakinek olyan sok pénze van, hogy az életében nem tudná elkölteni, és mégis akarja, hogy több legyen. Nem azért van, mert naponta tízszer akar vacsorázni, vagy homát akar lenni minden este, mert megtehetni úgyis. Hanem azt jelenti, hogy a pénz hatalmat tud szerezni magának. Ezt látjuk a mai világban, a mai politikában is. Igazából azok a politikusok, akiket mi látunk szerepelni a televízió, azok mind színészek, bohócok igazából. A háttérből a pénz és a pénzemberek mozgatják őket, ezt nyilván mindenkinek tudnia kell. Tehát ezért nagyon fontos, hogy nekünk legyen egy egészséges képünk, hogy mit tanít a Biblia a pénzről és a pénzkezelésről. Rögtön az elején szeretném elmondani, hogy nagyon-nagyon fontos egy helyes, bibliai alapokon nyugvó hozzáállásunk legyen a pénzhez. Ez a legjobb alap erre a példabeszédek 30, a 8-9-es fejezetet fogom idézni. Tehát a példabeszédek 38-9, ami ezt mondja, ez egy, tulajdonképpen ez egy ima. Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem. Adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy jól lakva meg ne tagadjalak. És ne mondjam, kicsoda az Úr. El se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam Istenem nevét. Én úgy gondolom, ez egy nagyon-nagyon jó alapelv, és ezt az alapelvet betartva fogunk tovább menni. És ugye az Ószövetségben és az Újszövetségben nagyon más a hozzáállás a pénzhez, úgyhogy a zsidóság is teljesen a mai napig teljesen más módon áll ehhez a kérdéshez, mint a kereszténység. Nagyon nagy, mondhatnám akár azt is, hogy ellentét van itt is ehhez a hozzáállásban, és ezért is fontos, hogy a bibliai egyensúlyt megtaláljuk. Ugye egy kérdéssel kezdeném, és ez nagyon sok gyülekezetbe feltettem már, azzal a témával szolgáltam, hogy a gazdagság önmaga az már bűn, hogy valaki gazdag? Jól van, itt is jól bólogattak. Ez így van. Határozottan mondhatjuk, hogy nem. A bibliai állítás alapján. Az, hogy valaki gazdag, az nem bűn. Ugye azt is tudjuk, és főleg az Ószövetségben látunk erre példákat, hogy Jób, aki egy nagyon korai Jób könyv, nagyon korai könyv az Ószövetségben, a korának az egyik leggazdagabb embere volt, hiszen erről szól a bevezetése a könyvnek, illetve a vége is. De ugyanúgy, sokszor halljuk, amikor Isten bemutatkozik, azt mondja, hogy én vagyok Ábrahám, Izsák és Jákob Istene. Istennek nagyon sok neve van a Bibliában, de ezt nagyon sokszor olvassuk. És Ábrahám, Izsák és Jákob mind nagyon gazdag emberek voltak. És a példabeszédből szintén olvasnék egy fejezetet, a példabeszédes 8-as fejezetéből, ami az áldott emberről jellemző, és ez jellemző a zsidóság gondolkodására. A zsidókodás régen is, később is, és ma is úgy az van, hogy akit Isten szeret, azt megáldja. És ez még egyszer, ez fizikai, tehát nem azt jelenti, hogy lelkileg, szellemileg, hogy a keresztények ugye hogy is szokták ezt bagatellizálni, nem. Itt ez teljesen egyértelmű fizikai áldásról van szó, szóval azt jelenti, hogy jólétben él, gazdagságban él. Ez az Ószövetség, de majd mindjárt beszéljük az Újszövetségről is. Tehát teljes egészben ez a zsidók körben mai napig ez a gondolkodás megvan. Tehát példabeszédek 8:17-18. Szeretem az engem, ez az Isten mondja a példabeszédekben. Szeretem az engem szeretőket, és akik szolgalmasan keresnek engem, azok megtalálnak, gazdagság és tisztesség van nálam, tartós vagyon és igazság. Úgyhogy a példabeszédek 10.22, az Úr áldása meggazdagít, és nem jár vele bánat. És akkor lehetne még sorolni több ezerigét, ami ezzel kapcsolatos. Még egyszer mondom, hogy nagyon-nagyon ne forgassa ezt ki senkit, teljes egészében földi javakról van szó. Nyilván az összefüggés van, itt pontosan erről van szó, hogy a tartós vagyon is az igazság, és hogy nem jár a gazdasága bánat. Tehát itt már vannak azért nyilván olyan részek is, amik arra utalnak, hogy ez komplexebb dolog, de itt egyértelműen a meggazdagít az egy fizikai gazdagságról beszél az Ószövetség. Feltennék egy rögtön másik kérdést is, ami ugye szintén adódik, hogy a szegénység önmaga az egy áldott állapot-e, mint gondoltok erről. Az, hogy valaki szegény, az egy áldott állapot. Mert jól látjátok, a Bibliában sehol nem olvasunk ad, hogy Isten valakit szegénységgel áldott, meg az, hogy gazdagsággal megáldott, igen, de hogy szegénységgel megáldott volna, én ilyet nem olvastam. De valaki tud ilyet nekem mutatni, az mutassa meg. Tehát egyértelmű el és egy határozott nem a válasz. Persze ezt rögtön hozzá kell tennünk, mindjárt beszélünk azért erről is, hogy nehogy valaki félreértse, hogy a szegénység lehet egy olyan helyzet, amikor a körülmények hozzák, és ilyenkor is működik Isten különleges gondviselése. Tehát nagyon-nagyon fontos, de nem ez a cél. És ugye arra is nagyon fontos hangsúlyt tenni, hogy a gazdagságnak milyen veszélyei vannak. Tehát ez nagyon, és ez azért is van, ugye ezt már sokszor elmondtam, és most is úgy elmondom, hogy az új szövetség, az ószövetség folytatása. Jézus, amikor azt mondja, azért jöttem, gyakorlatilag a zsidókhoz jöttem, és a zsidóknak pontosan ismerték az Ószövetséget, tehát Jézus abból a feltételezésből indul, ki, mint egy egyetemi tanár, hogy nem kell az ABC-t újra megtanítani, meg a helyesírás szabályait, mert ezt már mindenki tudta. És ezért van ilyen nagyon sokszor elítélő mondat, mert tegyük hozzá, ez egyértelmű, mindjárt fogok ebből ezekből idézni, hogy az új szövetségben nagyon sok elítélő mondat a gazdaságról, mert a zsidók ezt rosszul értelmezték. Tehát Jézus nagyon sok mindent helyre akart tenni, és korrigált, ugye a farizeusokat is ezért tette meg, és ezért van, hogy nagyon, meg kicsit túlzásba vitték ezt a dolgot, és ezért próbálta Jézus helyre tenni az egész dolgot. Tehát mindenképpen fogunk beszélni a gazdagság veszélyéről is, ami nagyon-nagyon fontos, hogy ezt is az egyensúly miatt megtegyük. És azért azt is látni kell, mert azért valamilyen módon a sajnos a történelmi kereszténység, és erős fogunk mindjárt beszélni, mi az oka, mert mindig van egy ilyen rossz felfogás, és mindig a szegénységet hangsúlyozta, noha még egyszer mondom, ez csak egy korrekció volt az Ószövetséghez képest. Nagyon sokszor, nem mindig, de sokszor a szegénység egy rossz életfelfogásnak és az élethez való helytelen hozzáállásnak a következménye. Ezt szintén a példabeszédekkel szeretném idézni, példabeszédek 6.10.11, és még aludj egy kicsit, hajtsd össze a karjaidat egy kicsit az alváshoz, így jön a te szegénységed. Tehát egyértelmű, hogy a Biblia elítéli a lesztséget, és ennek a következménye is felhívja a figyelmet. És ugye, amit sokszor el szoktam mondani, hogy az új szövetséget nagyon sokszor sok ember a szegények evangéliumának hozza, és nagyon sok egyház így tanítja, mint ez a szegénység evangélium, mint ez a szegénységet magasztalná föl, de az új szövetség az a szegények evangéliuma? Nem. Az új szövetség mindenkinek az evangéliuma. A szegényeké, a gazdagaké, a közepeseké, az átlagoseké, és mindenki. És ez nagyon-nagyon, én nagyon felemelem mindig a szavam, hogy erről van szó, pontosan az egyensúlytalanság miatt, és mindig persze felhívom a figyelmet a másik oldalra is, hogy ez kerüljön nagyon a helyére. És persze, és akkor rögtön, csak azért, hogy nehogy itt valaki félreértse, én nem szeretem a bővölködés evangéliumát, mert valaki a szegénysége bakát ide, van a másik szélsőség, a bővölködés evangéliuma, az igazság itt is a kettő között van, hiszen az új szövetségben nagyon-nagyon sok olyan mondat van, és ebből is most rögtön hármat idézek, csak hogy a balansz meglegyen mindkét oldalon. Ugye a leghíresebb mondás, amit mindenki fejből tud, remélem, 1 Timóteus 6.10, mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Ugye nagyon fontos felhívni a figyelmet a mondat első részére, ami nem azt mondja, hogy nem a pénz a bűnös, hanem a pénzhez való emberi hozzáállás. Ez épp olyan, mintha valakit konyhakéssel szíven szúrnak, hogy nem a konyhakés a bűnös, hanem aki ezt a szándékot megtette ezt. Tehát itt is mindenhoz a pénznek a szerelmet, nem a pénz, hanem valaki a pénzhez, mint szerelemhez áll hozzá, és bálványt épít belőle. Ezt nagyon sokszor látjuk a mai világon. Olvasok egy másikat is, csak hogy azért erről is olvassunk, mert kétségtelenül az Új Szövetségben nagyon sok ilyen verset lehet találni, és majd fogok erről is beszélni, hogy ez miért van, már eddig elkezdtük, de kifejtjük jobban. A Jakab 5.1-ben a következőt olvassuk. Tehát ti gazdagok, sírjatok és jajgassatok a bekövetkezendő nyomorúságaitok miatt. És ha elolvasok Jakab 5. könyvének az első részét, nem olvasom, de kb. 15 versen keresztül írja, hogy miről van szó. Valaki érdekli, olvassa el, mindenképpen tanulságos. És akkor van persze még egy durvább mondat, amit maga Jézus mond. Én most a Márk 10.25-ből veszem, abban a fordításban, ami a görögöz közel áll, így szól, hogy gazdag ember csak nehezen juthat be az Isten országába. Sok olyan fordítás, hogy gazdag ember nem juthat be az Isten országába, de ez egy hibás fordítás. Ha a görögöt vesszük és értelmezzük az eredeti görög nyelvet, hogy az Új Szövetség görögül írodott, ennek nagyjából ez a fordítása, hogy gazdag ember csak nehezen mehet be az Isten országába, és ez valóban így van, tehát Jézusnak a tanításai nagyon-nagyon erőteljesek abban a szempontból, hogy felhívja a figyelmet a gazdagság veszélyére. De ugye, ha itt megnézzük az induló igehelyet is, ugye a 1 Timóteus 6.10-et, ugye azt mondja, hogy a pénz szerelme, aki a pénz után sóvárog, és eltévejedett a hittől. Tehát itt is benne van ez a, és ezzel sok fájdalmat okoz önmagának. Tehát nagyon gyakran így van ez, és ezt én is tapasztaltam, és ezt kétségtelen volt, el kell mondani, hogy aki meggazdagszik, és mindene megvan, és tudjuk, hogy a pénzzel rengeteg mindent, főleg a mai időben, régen azért nem így volt. Tehát mondjuk visszamentünk a régi időkben, azért az sokkal korlátozottabb volt. De olyan világon állunk, hogy tényleg hihetetlen sok mindent lehet pénzzel kezdeni. És ha valaki most rászabadul mondjuk 1 millió, vagy 10 millió, vagy 100 millió dollár, olyan pénz, amit el tud képzelni egy fizetésből lévő ember, mindjárt fogunk erről beszélni, akkor mi lenne azzal az emberrel? Mikor szokott ez megtörténni? Ha valaki lottó nyereménnyel. Ugye ismerjük Amerikában és Magyarországon, és már Magyarországon is vannak, azt hiszem ilyen 1-2 milliárd volt a legmagasabb, ami nagyon sok pénz, de azért, ha belegondolunk, hogy ma egy nagyon komoly villa kerül 1 milliárd forintba, és akkor már elköltötte a lottó nyereményét, persze nem muszáj ilyet venni, de Budai-hegyen nagyon sok ilyen villa van, ami több mint 1 milliárd, tudnék sokat mutatni, de talán ti is, akkor láthatjuk azt, hogy mennyire relatív ez a gazdagság. És akkor most picit átmennénk erre a területre is, hogy nézzük meg, hogy mit is jelent egyáltalán a gazdagság, mert ugye ha pénzről beszélünk, akkor erről is beszélnünk kell. És ugye az egész téma, amiből indultunk, és hogy miért hoztam ezt a témát a mai napra, a zsidóság pontosan egyrészt a történelmi okok miatt is, ugye, hogy volt, amikor bele kényszerült, mert egyszerűen nem volt nagyon más, mert ezt rájuk hagyták pénzzel foglalkozni, de ennek nagyon mély gyökerei vannak a zsidóságban, egész a föníciai irányból. És ezért most egy pár ilyen idézetet szeretném mondani Misnából, ugye ez a zsidóknak egy fontos könyve, ami így szól, hogy ahol nincs liszt, ott Biblia sincs. Úgy gondolom, ebbe sok időség. Vannak évi ilyen mondások, egy hasszid mondások mondani. Azt mondja, a szegénység bűnt nemz. Azért ennek látjuk a gyakorlatát a mai életben, nagyon sokszor így van. Sok miatt lehet bűnt elkövetni, de nagyon sokan tényleg a szegénység miatt, és főleg a mai időkben is, ahogy egyre inkább az lesz, sajnos ennek nagy veszélye van, hogy valóban a szegénység bűnt nemz. Szintén a Talmud, akkor ugye volt már Misna, ugye Hasszid, ugye beszéljük a Talmudról is. A Talmudnapból idéznek egy mondást. A szegénység az ember házánál rosszabb, mint 50 csapás. Ugye itt is látjuk a hozzáállást. Ugye nagyon fontos azt is tudni, hogy a zsidók számára a gazdagság ez egy pozitív, jó dolog, méltó és tiszteleteljes cél. Ez az Ószövetségből vezetik le egyébként, és ha valaki az Ószövetséget részesen tanulmányozza és megérti, akkor ma is erre a következtetése lehet jutni. kereszténységnek a hozzáállása a pénzzel kapcsolatban az egy picit is ambivalens, mondjuk így. És ugye az előbb csak azért, hogy tisztázzuk, hogy ki számít magazdannak, megnézzük, hogy a világban ki számít gazdagnak, és Magyarországon ki számít gazdagnak, és egyáltalán mi is az a gazdagság, mert ez egy fontos definíció, csak hogy a későbbiek során jobban értsük, hogy miről beszélünk. Egy brit pilótának a havi keresete nagyjából olyan 18 ezer font, ami kb. 6 millió forintot jelent. Tehát egy repülőgép vezető, ugye két pilóta, aki már mehet repülőgépen, mindig kötelező két pilótának, hogy az egyik elmegy vécére, akkor legyen a másik, ha rosszul lesz, akkor is két pilóta ül a gépbe, és ez 12 millió forintot keresnek gyakorlatilag havonta ezek a pilóták. Egyik is hatot, mások is hatot, ami azért Angliában nyilván mást jelent, de azért ott is egy nagyon jó fizetésnek számít. De most fizetésről beszélünk, nem gazdagságról. Arról majd fogunk később beszélni, de most kicsit felvezetem a témát, csak hogy értsük, hogy miről beszélünk. Tehát az USA-ban az orvosok elég megbecsült emberek, és kifejtettem, hogy most fizetésről van szó, utána majd átmenjünk a valódi gazdagságra is. A USA-ban egy orvosnak a fizetése az kb. Éves szinten olyan 180 ezer dollár, ami szintén a kb. 4,5 millió forintnak felel meg. Tehát egy angol pilóta többet keres, mint egy amerikai orvos. Átlagokról beszélünk, persze mindig vannak szélsőségek. És akkor nézzük egy picit az amerikai top menedzserek irányába is, csak egy picit finomítsuk a képet, hogy lássuk, miről van szó. Ugye Amerikába megyünk, az Oracle-nek a vezérigazgatója, egy szoftver cég, világ egyik legnagyobb szoftver vállalata, a Larry Ellison az alapítója. Az ő éves keresete 84 millió dollár, azt jelenti, hogy 2 milliárd forintot keres havonta, csak úgy nagyjából, és ez még fizetésnek számít, tehát ez még másról van szó. És ugye azt is tudjuk, hogy a világon élő dollár milliárdos, tehát azt jelenti, hogy Magyarországon valaki milliárdos, az már nagyon gazdagnak számít, de dollár milliárdos, ugye azt még kb. 400-al meg kell szorozni, mert ugye most nagyjából itt az a dollár, nagyon megerősödött. A világon élő dollár milliárdosok száma megközelíti a 2500-at, tehát nem olyan túl sok van belőlük, és 30 millió dollár feletti vagyonnal több mint 210 ezer rendelkeznek, tehát viszonylag szűk körről beszélünk. És ugye vannak a szupergazdagok, csak hogy tovább ányoljuk a képet, mert a Bibliában is olvashatunk különféle gazdagságokról. Ugye a szupergazdagnak azt tekinthető, hogy ennek a vagyona eléri a 30 millió dollárt, ugye az előbb beszéltünk erre, ez olyan 8,7 milliárd forintnak felel meg, és ugye vannak a gazdagok, és vannak a extra szupergazdagok, ugye a Rothschildok vagyonánál azt tartják, hogy a Rothschildok vagyona az kb. 200 ezer milliárd dollár. 200 ezer milliárd dollár, elképzelhetetlen milyen számokról van szó, és akkor valószínűleg ez még alá is van becsülve, ez egy külön, teljesen külön kategória. De nézzük egy kicsit Magyarországon, hogy ki számít gazdának Magyarországon. Ugye ma egy átlagos havi bruttó jövedelem, éppen ma reggel néztem meg, 430 ezer forintnak számít, amiben persze jönnek az adó levonások. És ugye azt is tudjuk, hogy Magyarországon két ember betegszik a toplistán gazdagságban, egyik a Csányi Sándor és a Mészáros Lőrinc. Idejében Mészáros Lőrinc megelőzte Csányi Sándort, eddig mindig ő volt a top leggazdagabb, ugye az OTP-nek a elnöke és tulajdonosa. A Csányi Sándornak vagyona kb. 1 milliárd dollár, az azt jelenti, hogy kb. 400 milliárd forint a mai árfolyamon változik. Mészáros Lőrinc megelőzte, neki már 1,1 milliárd dollár, kb. 480 milliárd forint a vagyona. És ugye van egy ilyen lista, én is éppen voltam egy ilyen rendezvényen, és kaptam egy ilyen vastag könyvet, most már legalább 5 vagy 6 vagy 10 kiadó is kiadja, a 100 leggazdagabb magyar, ugye 10 milliós országban élünk, 100 emberről beszélünk, a 100 leggazdagabb magyarok közé, mondhatok, mennyi pénzzel lehet bekerülni, a 100. embernek mennyi a vagyona, 12,7 milliárd jelen pillanatban, valakinek ennél kevesebb a pénze, az nem tud bekerülni a top 100-as listába, 12,7 milliárd forint, ez elég komoly vagyon, és Magyarországon 20 ezer fölött van az úgynevezett dollármilliómosok száma, akinek mondjuk 400 milliónál több vagyona van, és ez egy picikis lista volt arra, hogy el tudjuk képzelni, hogy ugye milyen nagy szélsőségek vannak, hogy mit nevezünk, valakinek jó fizetése van, valakinek sok pénze van, valakinek vagyona van, és ki kiszámít gazdagnak. Ugye ez nagyon, nagyon fontos, és ez így volt a régi időkben is. És ha már itt kezdtük a mai napot, én továbbra is maradjunk az Ószövetségnél, és van egy ilyen nagyon jó kis, szintén egy kiegyensúlyozott vállalat. A zsidók mit tanítanak a gyerekeiknek? Ez is szerintem érdemes megtanulni. Nekem az a vélemény, nagyon sokat tanulhatunk tőlük. Ezt tanítják az életpálya, hogy 30 éves korodig tanuld meg a szakmát, és dolgozz másoknak. 30 és 40 év között építsd a saját üzletedet, saját vállalkozásodat, az magadnak dolgozzál. 40 és 50 év között másokat dolgoztass, akkor már nagy vállalata van valakinek, és 50 év fölött pedig a pénzedet dolgoztass. Én úgy gondolom, ez egy nagyon jó szabály, persze az évekkel lehet játszani, hogy hol, ki kevesebb, ki hosszabb idő, de ez a 1, 2, 3, 4 szakasz, én úgy gondolom, egy nagyon, nagyon hasznos életpálya mindenkinek, aki a vállalkozásokról foglalkozik. Ugye beszéltük a gazdagságról, beszéljünk a másik oldalról és a szegénységről. Ugye a világban sokkal, nagyon sok szegénységet látunk, aki utazott már különféle helyeken, én is jártam olyan helyeken, Ázsiában, nem is voltak olyan nagyon-nagyon szegény országok. Az embernek a döntő része ugye szegénységben él. Ugye az előbb beszéltünk a gazdagokról, szupergazdagokról, de azt nézzük, hogy körülbelül 8 milliárd ember él most a Földön. Nem, már nagyon közel vagyunk a 8 milliárdhoz, az naponta nő. 8 milliárd él az ember, és ahhoz képest, ha nézzük, hogy hány ember nevezető gazdagnak, akkor lehet látni, micsoda óriási egyenlőtlenség van a világban. Ugye az új szövetségről sokan úgy tartják, hogy a szegénységet magasztalja, de sokkal inkább a gazdaság veszélye hívja a figyelmet. Ugye erről beszéltünk. Ugye az több évszázadon keresztül alakult ki ez a tradíció, főleg a keresztény egyházak között, és persze itt meg kell említem ennélkül, hogy bármiféle kritikát jelentenék, főleg a katolikus egyházon belül, hogy a szegénység az egy cél. A mai napig, ha elmegyitek egy ilyen tanításra, akkor egy katolikus tanításban az van, hogy a szegénység az egy milyen nemes dolog, és mintha az cél lenne. Ez a Biblia egyáltalán nem mond ilyet. Egyáltalán nem mond ilyet. Az nyilvánvaló, hogy Isten mélyen együtt ér a szegényekkel, nagyon fontos. De a Bibliában sehol nem olvasunk arról, hogy Isten hosszú távon rákényszeríteni a szegénységet a benne hívőkre. Lehet valaki, ha valaki választhatja ezt maga, ugye ismerünk ugye a Margit szigetnek a névadója, a Szent Margit, aki egy király volt, királylány volt, szuper luxus gazdagságban élhetett volna, de ő a szegénységet választotta, éppen a katolikus hite miatt, és gyakorlatilag hihetetlen milyen politán körülmények között élt, és hogy halt meg. Ugye azt is fel lehet tenni ezt a kérdést, és ugye, hogy a helyes egyensúlyt feltegyük, menjünk a másik oldalra, hogy lehet-e áldott a szegénység a Biblia alapján, és ugye ehhez definiálni, ahogy előbb definiáltuk a gazdagságot, most definiáljuk a szegénységet is. Ugye mi a szegénység? A szegénység kevesebb annál, mint amire szükségünk volna ahhoz, hogy Isten akaratát teljesítsük. Nagyon fontos. Elmondom még egyszer, mert szerintem ez fontos. Tehát a szegénység kevesebb annál, mint amire szükségünk volna ahhoz, hogy Isten akaratát cselekedjük. Tehát meg kell különböztetni a szegénységet az önkéntes vállalását a kényszerű szegénységtől. Ma az embereknek a döntő része, ha valaki választhatna, hogy most te mi akarsz lenni, szegény vagy gazdag, az emberek nagy része gondolkodás nélkül mit válaszolna, hát persze mindenki gazdag szeretne lenni, de hát azt nem tudja, milyen veszélyei vannak. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy meg kell különböztetni az átmeneti nélkülözést, mert ilyen mindenkinek az életében előfordul. Szerintem mindenki, aki a teremből átélte ezt, én is, nekem is volt olyan időm, amikor szörnyű nehézségek között éltünk. Az átmeneti nélkülözést a tartós szegénységtől. És ezért ugye felszoktuk tenni azt a kérdést, talán már hallottátok, ezt mondtam el, és ez is egy kérdés, hogy szegény volt-e Jézus, ez is egy központi kérdés. És ezt nagyon sok embernek fel lehet tenni, és erre két nagyon jó válasz van. Az egyik ilyen válasz, amit én nagyon szeretek, ami azt mondta, hogy aki vendégül tud látni 5000 embert, az nem lehet szegény ember. Éppen ma is hozzánk jönnek vendégek, aki már tudja, hogy egy vendég, mondjuk egy 10-20-30 főt vendégül kell látni, hogy milyen kiadásról jár, az pontosan tudja, miről beszélek. De van ennél egy még jobb definíció, Derek Prince-ről származik. Én nagyon szeretem Derek Prince anyagait és Derek Prince-nek a műveit. Telekvisz a következő szellemes mondást mondta, hogy Jézus sohasem hordott magával a készpénzt, de mindig nála volt a mennyei atya hitelkártyája. A mai világban ez könnyű értelmezni, és ha jó belegondolunk, ez egy nagyon-nagyon summás, nagyon jó megállapítás. És hogy miért alakult ki az emberiségben, és főleg az egyház történetben gyakorlatilag a pénzhez való hozzáállás, azt nagyon jól láthatjuk a reformáció időszakában. Ugye megnézzük egy picit, több mint 500 év ezelőtt volt a reformáció, ugye Luther Márton 1483 és 1546 között élt, és tulajdonképpen a következőt mondta, a szegénység felmagasztalását leginkább zászlajára tűző szerzeteseket, annak középkori gyakorlatát teljes mértékben eretnekségnek nevezte, amely ellenkezik a Szentírás kinyilatkoztatásával és az emberi szabadsággal. Ezt nem én mondom, hanem Luther Márton mondta 500 évvel ezelőtt, és én úgy gondolom, hogy a mai napig ez igaz, de ezt még egyszer felolvasom, mert ezt is nagyon fontosnak tartom, hogy ezt megértsük. Tehát ez 1400-1500-as évek környében mondta Luther Márton, hogy a szegénység felmagasztalását leginkább zászlaját tűző szerzetességet és annak középkori gyakorlatát teljes egészében eretnekségnek tartotta, amely ellenkezik a Szentírás kinyilatkoztatásával és az emberi szabadsággal, és úgy gondolom, Luther Mártonnak teljesen igaza volt. Nagyon-nagyon fontos, hogy a reformátorok, tehát Luther Márton, de Calvint is lehetne említeni, mind a ketten nem találták bűnös dolognak, ha a keresztények pénzzel kapcsolatba kerülnek. Ez azért volt, mert előtte az egyház azt mondta, olyan volt, mint a Pest is, olyan volt, mint a pénz a középkorba. Csak úgy érezzük, hogy ma mennyire megváltozott ez. Tehát kifejezetten egy komoly munkásságot kellett tenni Luther Mártonnak és Calvinnak is. Hát azóta az a munkásság egy kicsit átbillett a ló másik oldalára. És nagyon-nagyon fontos, hogy úgy gondolták, de nagyon-nagyon fontos, foglalkozhatnak a keresztények pénzzel, ha mellette az Istennel való kapcsolatuk is megmarad. Ez nagyon-nagyon fontos dolog, mert ugye azt látjuk, hogy akiknek nagyon sok pénze van, akik nagyon gazdagod, azok hát nem nagyon gyülekezetben jár emberek, ha én ismerek ilyen embereket, akiknek ma milliárd, sok milliárdjuk van, és nagyon komoly hívő emberek. De kétségtelen, hogy mondhatom, hogy olyan ritka, mint a fehér holló. Tehát Jézusnak a figyelmeztetése, az előbb beszéltünk, jogos volt, hogy a gazdagságnak milyen veszélyei vannak. És az a példabeszélek, amivel kezdtem az egész gondolkot, az is nagyon igazolja mindezt. Kevesen tudják Calvinról. Ugye a Calvin, ugye Luther Márton az evangélius egyház alapítója, és Calvin János a református egyháznak az alapítója. Calvin Jánosnak volt egy olyan könyve, ami úgy szólt, hogy Calvin János pénz és kamat elmélete. Tehát amellett, hogy Calvin Jánosnak iszonyatos nagy munkássága volt, nekem megvannak a Calvin művei, Luther Márton művei is, és ez egy óriási munkássága volt Calvinnak az egyházi területen, de a pénzzel igen komolyan foglalkozott. Sőt, annyira, hogy Calvinnak Genfben saját bankja is volt, ezt kevesen tudják. Saját bankja is volt, hogy azt is tudni kell, és ez is egy nagyon fontos dolog, hogy a katolikus egyház egészen ugye a reformációig, ezelőttesig tiltotta a kamatszedést. És ez egy pozitív dolog volt, teljesen biblikus dolog volt. És tulajdonképpen, és ez megint ez egy kicsit ambivalens dolog, hogy a kamatszedést kik hozták vissza? Pont a reformátorok. Luther nem annyira, de Calvin sokkal inkább. Calvin azt mondta, hogy igenis lehet pénzkölcsönzés után kamatot szedni, mert előtte tiltotta az egyház. Igen is lehet, de ennek a kamatnak méltányosnak lenni, meg is nevezte a méltányos kamatot, de nem lehet több 3-5%-nál. És ez kicsit olyan, mint annak idején, nem tudom, emlékeztek Magyarországon, amikor vízidíjat be akarták vezetni, ugye Magyarországon hivatalos ingyenes orvosi ellátások, na, csak 300 forint ez. Már megvették az automatákat több milliárdért, hogy 300, utána lett volna 500, 600, és utána később 5000, egy éven belül 5000 lett volna belőle, ugyanezen a kamattal is. Meg kell nézni, ma milyen kamatok vannak. Hitelkártya kamatok vannak, ugye Magyarországon hál' Istennek van egy uzsora törvény, amíg ez nem volt, volt olyan bank, aki 60-70-80%-os kamatot szedt bank, és akkor nem beszélek az egyéb uzsorásokról. Tehát ez egy nagyon-nagyon veszélyes dolog. Tehát Calvin Jánosnak, ugye, aki 1509 és 1546 között élt, nagyon sokat, mint teológust ismerjük is, mint prédikátor, de ő jogász, politikus és gazdasági ember is volt. Pontosan ezzel alapozta meg az egyháznak az alapjait, ami szintén nagyon fontos része. És Kálvinnak a hitvallás van a tőkegyalapodásról, a pénzről és a kamatról igen jelentős hatással volt a korabeli gazdaságra. Mindjárt fogjuk majd később nézni, hogy gyakorlatilag a kapitalizmus erkölcsi alapját is a protestáns gondolkodók adták meg. Tehát ugye a Kálvin korában a katolikus egyház hivatalosság pártja szerint tilos volt a kamatszedés tilalmát, még a 786 évi második níciai zsinat mondta ki a katolikus egyházba, és ilyen szempontból ez is egy elgondolkodtató dolog. És a Kálvin pénz- és kamatelméletét, amit 1545-ös levelében fejtette ki, Mózes második, harmadik és ötödik könyvei alapján vezette le. Most ebben nincs idő belemenni, de akit esetleg érdekel, még Ezékiel prófétát is belevonta a képbe. Ez egy érdekes tanulmány lenne, erről szintén vannak könyvek. És ugye, ha már protestáns teológiáról beszélgettünk, gyakorlatilag a protestáns etika és a kapitalizmus szellemét Max Weber nevű német közgazdás szociológusnak volt egy nagyon híres műve, 1905-ben írta ezt, tehát elég régen, és ez a Max Weber szerint a protestáns hivatás etika fontos szerepet játszott a kapitalista gazdasági rendszer kialakulásában, és azóta is alapkönyv, tehát akik közgazdászok vagy gazdaságban tanulnak, kötelező olvasmány Max Webernek ez a 1905-ben írt könyve, ami arról szólt, hogy előtte, és akkor mondjuk egy másik részt is, a katolikus egyházban minden munka megvetendő volt, kivéve, ha valaki papnak ment. Tehát a hivatás, az csak papi hivatás volt. És ezért beszélhetünk protestáns munka etikáról, mert a protestáns egyház vezette be azt, hogy igenis, aki valamilyen úgynevezett világi munkát végez, az ugyanúgy lehet hivatás, mint egy papi hivatás, előtte ez nem létezett. És tulajdonképpen 500 év óta van ez, és ennek a protestáns munkának ez a része, hogyha egy pék, aki dolgozik, dolgozik és imádkoz, ugye ez a kulcs, aki jól dolgozik, és Istennel megvan a kapcsolata, ez nagyon-nagyon fontos mind a kettő, akkor tud úgy dolgozni, hogy ezzel Isten megszerez dicsőséget. Amikor nagyszerű kenyeret készít egy pék, azzal gyakorlatilag Isten megszerez dicsőséget. Ugyanúgy, mint egy hentes, aki kiszolgálja az embereket. Tehát minden embert, és ez a protestáns munkaeték alapja, minden embernek a munkáját felemelte olyan magas szintre, ami előtte egy lenézet volt, és ennek meg is voltak a hatásai a társadalom fejlődésében. És akkor egy picit, azt hiszem most már lassan az időm végére járok, de mindenképpen szeretnék egy picit egy kis összefoglalót adni erről az egész dologról. Ez egy kicsit egy ilyen kis kirándulás volt a mai időkben is. És ugye elindultunk abból, hogy nem volt kamatszedés, utána elindult, ugye kb. 500 éve indult az egész, és azóta is tart. És hogy ha egy picit maradjunk egy kicsit a mai időknél is, hogy mi a legnagyobb problémája ma a gazdaságnak és az egész világnak. Erről szeretnénk, és milyenek az alapja, a gyökér problémája. Ugye nagyon fontos tudni, hogy a mai időkben a gazdasági válságokról van szó, ha valaki gazdasági iskolába járt, vagy Corvinus egyetemre, vagy bármilyen egyetemre, akkor tanítják ezeket úgynevezett gazdasági válságokat. Ennek az egyértelmű okat, hogy egy adósság alapú pénzügyi rendszer van, és az egész világ kitalál, ez egy nagyon zseniális ötletnek indult, hogy hogyan tudjuk az emberek életszínvonalát felemelni úgy, hogy nincs meg hozzá fedezet. Ez a nyugati világnak gyakorlatilag az elmúlt 100 évben a zsonglőrködése, és nagyjából most iszok meg ennek a levét, tudnak, ennek a gazdasági rendszernek nincs meg a fedezete. Nincs meg a fedezete. A pénzügyi, lehet látni azt, ha valaki egy kicsit ismerős a mai világban, hogy a pénzügyi piacoknak az eszközértéke, az teljes egészben elszakad a világ reáliának a pénzértéke. Mi a reália, aminek tudunk fogni, a búza, a gabona, az a fadarab, az az asztal és minden más, ez fizikai dolog. És ha megnézzük a tőzsdén milyen számokkal dobálóznak, és micsoda tranzakciók vannak, és tulajdonképpen olyan, mintha egy pókerjegyeket, a kaszinót csináltak a pénzügyi világból, mikor különféle fogadásokat lehet tenni különféle dolgokra, és emiatt elszakadt a reália, a gyakorlatilag a pénzügyi rendszer, kb. 10-szer vagy 20-szor annyi pénz van a világon, mint amennyinek szabadna lennie. Ez adja a világ, főleg a nyugati világnak a tragédiát. Minimum 10-szer, és innentől fogva elszakadnak a számok, van, aki egész másokat mond, és ott gyakorlatilag az eszközértéktől elszakadt. Ugye mik a leáriák? A mezőgazdaság, az ipar, még a szolgáltatás ide tartozik, és a valós teljesítmény teljesen elszakadt. Tehát ez a folyamat igazából 1980-as években indult, és amit most látunk, ilyen iszonyú gazdasági problémákat, amiben mi is most benne ülünk bizonyos szempontból, az igazából 80-as években indult, és tulajdonképpen az egész világ egy olyan hitelből él, aminek 10, 5, vagy valaki szerint 1% a fedezete. És ez nyilvánvaló hozza ezeket a nagyon fontos problémákat, amiket láttunk. Nyilván lehet látni, hogy a hitelre épült gazdasági rendszer nem működőképes, és ennek vagyunk most egy nagyon-nagyon durva tanúi, a szinte napokban, hetekben, és az egész világgazdaságban olyan lecsepeg és opogos hallható, ami nem tudjuk, hogy meddig fog tartani, de egyenlőre azt látjuk, ennek nagyon-nagyon-nagyon vége van. És ugye a kamatot nagyon sok ember, amit az inflációt is nagyon nehezen értik meg az emberek, a kamatot is, az 1-2-3% mit számít az, de ugye ha valaki ismeri a kamatos kamat elméletét, és ismeri a matematikából a számtani és a mérteni sorozatot, az tudja az, hogy milyen brutális összegű. Aki felvesz egy lakáskölcsönt, mondjuk 20 évesen egy fiatal, és mire visszafizeti, kb. 3-4-szeresét fog fizetni 30 év alatt. És akkor persze magyarázok az inflációval, de ezt lehetne ráértékelni, számítani. Tehát egy olyan dolog tulajdonképpen a kamat, ami tulajdonképpen elkölcstelen. Ugye ez van benne, ugye a zsidók között, a mai napig, ugye ez szintén Mózes törvénye alapján, zsidó, zsidótól nem szedhet kamatot. Zsidó idegentől, igen, attól szedhet kamatot. És ezért a kamat az egy olyan dolog, hogy a fizikai idő múlásáért szednek pénzt. Az emberek fejébe belemosták, hogy ez természetes, de mindjárt fogom mondani, hogy ez mennyit nem, abszolút nem igaz, hogy hazugság. Tehát a fizikai világban az idő múlása nem termel értéket. Tehát sokkal inkább értékvesztéshez vezet. Tehát ami értékteremtő, az emberi munka. És az idő múlása alapján kamatot kérni olyan, mint aki ott is aradt, ahol nem vetett. És a Biblia azt mondja, ne harasoljál, hanem te nem vetettél. Tehát igazából a maga a kamat, és hogy miért hamis és miért nem igaz az a kamat, nagyon egyszerű, a világon vannak olyan országok, és ezek a muszlim országok, a muszlim vallás szerint tilos kamatot szedniük. A mai napig betartják ezt. És vannak muszlim bankok, én voltam Dubajban, és Dubaj az egy muszlim ország, és vannak nyugati bankok, és vannak muszlim bankok. És az emberek döntő része a muszlim bankokhoz megy, mert a muszlim bank nem szed kamatot. Hogyan tud akkor megélni? Hát ez nem lehetséges. Hát nem ezt tanítottak az iskolában nekünk? A nyugati világban élünk. Kicsit el kell menni kelet irányba. És nagyobban működnek a bankok, sőt, sokkal stabilabb az ő pénzügyi rendszerünk, mint a nyugati pénzügyi rendszer. A nyugati pénzügyi rendszer éppen most van összeomlóban. Iszonyatos ecsegés a fogáson. Mi a muszlim bankrendszernek a működés alapja mégis? Nagyon egyszerű. Nagyon egyszerű. Úgy gondolkodnak, mert ugye a bankok mit csinálnak? Hiteleznek, főleg vállalkozásokra. Vállalkozásoknak hiteleznek kamatra. A bank az nem tud veszíteni nyugati rendszerben. Ha te nyersz, akkor halálka száll téged, ha te buksz, akkor elveszi mindenedet. Tehát nincs, nem tud veszíteni. Ez nem így van a muszlim bankoknak. A muszlim bankok úgy működnek, hogy valaki oda megy, egy vállalkozó, és azt mondja, hogy én szeretnék csinálni egy vállalkozást, nyitok, nem tudom, 10 értelmet, kiszámolja, hogy mennyi pénzt fog keresni, és akkor ők is nagyon, mint ahogy minden bank megnézi, hogy ez igaz-e vagy nem. Megkérdeznek néhány gazdasági szakértőt, akik tényleg értenek hozzá, és akkor úgy dönt a bank, hogy oké, tényleg, mert van fantázia, csinál, támogatunk téged. És akkor beleteszi a bank a pénzét, és azt mondja, hogy ha nyerünk, együtt nyerünk. De ha veszítünk, együtt veszítünk. És a muszlim bankrendszer veszíti a pénzt. És amikor azt mondja, hogy úgy döntötte, és az 5-6 vagy a 10 gazdasági szakértője azt mondta, hogy igen, ez a vállalkozás jó, tegyük bele a pénzt, és tényleg úgy látják, hogy és mégis bebújik a vállalkozás, akkor a bank is bukta a pénzét. És épp ezért rá is van kényszerítve, hogy segítse a vállalkozás. Tehát a nyugati bankrendszer az az első dolga, ahol tud betart neked, mert ha te buktál, akkor viszem az összes ingatlanodat. Viszem a cégedet, viszem minden vagyonodat, még a gyerekeidre is ráterhelem az adósságot. Ez a nyugati bankrendszer. Tehát ahol abszolút nem érdekel a bankrendszer abban, hogy te sikeres legyél, ha te vállalkozó vagy. Sőt, meg kell nézni én 30 éve vagyok vállalkozó, és azok a banki épületek, én emlékszem, 30 éve ezelőtt, azok értelmek voltak, különféle vállalkozások voltak, a város legjobb ingatlanjainak elkezdtek hitelezni, mert pontosan tudták, hogy nem fogják tudni visszavezetni. Az ingatlant a bank általában a bagóért veszi zálogba, sokszor a feléért vagy még annyi sem, és utána mindent még rászámol, és úgy elvették azok az ingatlanok, azok most mind banki épületek. Éttermek voltak, mindenféle vállalkozók, a város legjobb helyein. Szinte kivétel nélkül. És ez a legnagyobb problémája a nyugati pénzrendszernek, és ezért elköstelen a kamatszerés. De most ebben nagyon nem szeretnék belemenni, egy kicsit a végére is szeretnék jutni valamilyen módon, és szeretném összefoglalni az egész befektetést, és az egész dolgot, amiről beszéltünk, mert mégiscsak legyennek egy fontos része. Mi a legbiztonságosabb örökös befektetés, ha már itt beszéltünk pénzről, gazdagságról, vagyon, mi? 1 Timóteus 6.17, ezzel szeretnénk befejezni akkor a mai gondolkodást, tehát 1 Timóteus első levele 6.17, azoknak, akik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, és ne reménykedjenek bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben, aki bőségesen megad nekünk mindent, ami táplálásunkra, hogy jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek szíves adakozók, közlők, kincset gyűjtvén maguknak, jó alapul a jövőre, hogy elnyerjék az örök életet. Tehát mi a legnagyobb befektetés? Ez, amit Timóteus mond, Timóteus elsővel 6.17-ben. Úgyhogy ezt kívánom én is nektek, és mindenkinek, hogy megértsétek azt, és azoknak is, akik ezt az interneten hallgatják, és úgy érzik magukról, hogy a világon, hogy gazdagok, tehát még egyszer felolvasom, ne fuvalkodjanak fel, ne reménykedjenek bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben. Úgyhogy ezzel zárnám a mai gondolatot, és kívánom, hogy Isten áldjon meg mindenkit. Sziasztok!